Tényleg benneteket.
Illetve a másik nagy öreg, akit szintén már többször hallhattak a kedves hallgatók, ő pedig Lisztes Gábor.
Jó estét kívánok mindenkinek, és hát a vendégünk.
Így van, mert hogy elkezdtünk ugye egy sorozatot, ugye, mert pár adással ezelőtt vendégünk volt Várfalvi Marianna, ugye, szülésznő, és hát neki közösen volt ma reggel 8:30-tól egy adás a Kulcsár Krisztinával.
Jó estét kívánok!
Akit köszönhetünk most itt vendégként, mert hogy nekik van, illetve nektek van egy műsorotok, ugye a Családbarát Akadémia, ami nem is csak egy műsor, hanem majd el is meséled nekünk, hogy pontosan mi és honnan jött ez az ötlet. És megragad bennem a szlogenetek, amiről majd szintén mesélhetsz, ha szeretnél, hogy jó családban élni siker,
jól működő családban.
Működő családban élni siker,
valódi
mert a
siker.
Család érték.
Igen. Ez így igaz, akkor elmondom a teljes mondatot, tehát a jól működő családban élni valódi siker, mert a család érték. És én is köszöntöm a hallgatókat nagy szeretettel, és azért találtuk ki ezt a szlogent, ugye, mert hogy egy egyetemes értékrendszerről beszélünk, ami mindentől független, ami értéket hordoz, és ez szerint éljük az életünket, a mindennapjainkat, vagy legalábbis engem még így tanítottak, mert a családban nőttem föl, családból jövünk, családba tartunk, és az igazán, ami jól működik, az ugye védőfaktorként is van jelen az életünkbe, nem csak a férfiakében, hanem a nőkében is, bár azt mondják, hogy a férfiak nagyobb százalékban vannak védettek, hogyha házasok, de ez azért szerintem a nőkre is igaz.
Így van, mert hogy, mint olvastam rólad, ugye közgazdászként kezdted, de aztán egy coach területről már egészen a pszichodráma oktató és pszichológus terapeuta irányig utaztál, és hát igen, tehát ahogy kivettem abból is, ahogy olvastam a honlapon, meg ahogy beszéltél, igen, neked nagyon fontos ez a mentális egészség, a jóllét, az a lelki jóllét, tehát mindazok a körülmények, védőfaktorok, ahogy fogalmaztál, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy ez egy jól működő rendszer legyen, amiben mi magunk is jól érezzük magunkat.
Így van. Az édesanyám mindig azt mondta nekem, hogy figyelj kislányom, ha te egész vagy, és te jól vagy, akkor a pároddal, a férjeddel, a családoddal is jól leszel. Tehát, hogy nem két fél ember fog egy egész családot alkotni, hanem két egész emberből lesz család. Úgyhogy én ennek az élharcosaként úgy érzem, hogy most már azért 15 éve harcolom a családokért, és ha csak egy családot sikerül megmentenem, már boldog vagyok. Úgyhogy nekem ez a mottom, amit ugye én kisgyerekkoromban kaptam értékként a szüleimtől, és ők meg az ő szüleitől.
Igen, ez emlékeztet egyébként arra is, Pali, amit egyszer te meséltél képként, hogy ugye, hogy van ez a két létrával, hogy milyen az egészséges kapcsolat.
Ja, igen, beszéltük, ugye? Hogy tehát nem ez a egymásnak döntött két kapaszkodó, hanem egy olyan két függőlegesen álló létra, ami közé deszkákat lehet úgymond rakni, tehát állást lehet építeni. Magyarul egy új felület keletkezik, és ez egy nagyon fontos dolog, azt hiszem a mai világban is, hogyha ha két egész ember köt szövetséget.
Hát így van, mert tulajdonképpen hidat képeznek egymáshoz. És az életük, az tulajdonképpen a közös életük az egy híd, amivel együtt tudják élni a mindennapjaikat, és a két part ezzel van ugye összekötve, és ugyan paralel fut, de valahol a végtelenben mégis összetart, és mégsem szét felé megy azért ez a dolog, tehát hogy azért ez mégis csak egy olyan történet, amit együtt kell, és együtt lehet megcsinálni, de csak úgy, ha mi önmagunkban is egészek vagyunk, és hiszünk abban, hogy ez így jól fog menni a saját önerőnkből.
Hát már csak azért is, mert például nem vagyunk indiaiak, ahol ha meghal az egyik fél, akkor a másikat vele temetik, vagy hasonló, hanem külön születünk, és külön halunk meg. Igen. Tehát két teljes egész ember áll ott az utolsó pillanatában, mikor azt mondja, hogy ennyi volt.
Igen. Igen, kivéve, amikor a szerettünk ott tud lenni, és az utolsó pillanatban még el tud tőle köszönni. Nekem meghalt az édesanyám, ez elhangzott a délelőtti adásban is, és emlékszem rá, hogy ő mindig azt mondta, hogy ő nem szeretne egyedül meghalni. és ő olyan kiváltságos helyzetben volt, hogy az édesapám ott ült mellette. Tehát ő még adott neki vacsorát, beadta neki a gyógyszert, és úgy szépen elaludt, és fogta a kezét. Tehát azt gondolom, hogy ezért ez egy méltó, az életüknek egy méltó vége volt, egy méltó befejezése.
Igen, tehát sok minta van, képek, ugye ezek is nagyon szép képek, de bennem fölmerül, hogy eljutnak-e ezek a fiatalokhoz, és eljutnak-e főleg a fiúkhoz. Tehát, hogy nincs olyan intézményesült módja a felnőtté válásnak, a férfivé válásnak, mint az archaikus kultúrákban ez megvolt. Tehát ma ugye intézmények foglalkoznak ezzel, főleg az iskola. Nincs ilyen tantárgy. Talán, hogyha egy érzékenyebb osztályfőnök van, akkor beszél erről, de hát látjuk a tragikus példákat. Erről beszélgettünk a műsor előtt is, hogy főleg a fiúkkal nagyon komoly baj van abban a tekintetben, hogy nehezen nősülnek, nehezen indítanak családot. Úgy érzik, hogy a körülmények nincsenek készen, holott ők maguk nincsenek készen. Tehát például önismeretük se nagyon, nincsenek olyan közegek, ahol a fiatal fiúk önismerethez jutnának. Ugye, nálunk van az íjászat, ez egy nagyon érdekes eszköz. Valójában egy eszköz, nem akarunk versenyíjászok lenni, a magyarázkodás leküzdésére használjuk, amikor nem találsz be. Nem kell megmagyarázni. Látjuk, hogy nem találtál be. Kösz szépen, jó, ma nem találsz be. És ez is az önismerethez tartozik, hogy van olyan, hogy nem találunk be. Ezt is el kell tudni viselni. Nem kimagyarázni, hanem elviselni, tanulni belőle. Tehát nagyon súlyosnak érzem ezt a problémát, hogy nincs intézmény. Ugye ma az intézmények világát éljük. És ezért kincs minden olyan próbálkozás, Krisztina, tied is, és mindenkié, Pedő Imréjé például, hogy megpróbáljuk ezt a szakadást egy kicsit befoltozni.
Én itt a próbálkozásoknál a hétvégén lesz a sok, ugye, ami azt jelenti, hogy a férfi sátrak hoznak kamasz fiúkat, és van egy óriási nagy verseny, ami hihetetlen, szóval rettenetes nagy izgalmak vannak, mert az utolsó döntőt ők találják ki a szabályokat, és tehát hihetetlen módon meg van osztva velük minden felelősséges lehetőség, és nagyon annyira komoly emberekké válnak ez alatt az idő alatt, ahogy ők átélik a dolgokat, és önfeledten élik, hát tényleg ez a flow. Tehát mi kicsik vagyunk, férfi sátor, de abba a kicsibe eléggé végig zongorázzuk, tehát olyan, mint egy kicsi zongora, de minden oktáv megvan rajta. És mindegy tangóharmonika mondjuk olyan a zongorához képest. És nyilván, hogy megvan lányoknak is, vagy fiúknak, lányoknak együtt, de én a nem koedukált tréningek és híve vagyok. Ti hogy látjátok ezt, Krisztina?
Hát én eddig még nem vettem a bátorságot, hogy én, mint nő, tanítsa meg a férfiakat férfinak lenni. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk nőknek van elég tanulnivalónk, hogy hogyan lehessünk mi nők, és hogyan maradjunk mi nők, mert ugye ezt is elfelejtjük azért a mai világba, mert mi mindennél okosabbak akarunk lenni, meg erősebbek, és még sorolhatnánk, meg családfenntartóak, meg karrieristák, meg nem tudom mi. Szóval annyi minden, hogy fel sem tudom őket sorolni, komolyan mondom. És ugye az a pici énünk, amitől mi ugye mi vagyunk a nők, és a fiúk, a férfiak, azok egy kicsit így elnyomottak, és ugye elkezd zokogni és sírni belül az a pici kis énünk, amikor azt mondja, hogy hát úristen, én azért anya, meg feleség, meg szóval azért nekem másfajta életem is kellene, hogy legyen. Tehát én egyelőre, én nagyon szeretem a férfiakat, és én szeretném őket buzdítani, hogy ők is váljanak igazi férfiakká. Én azt gondolom, hogy nekem nőként most még a nőkkel kell foglalkozzak.
És például nálatok van ilyen, hogy nők és lányok, tehát például nők foglalkoznak a lányokkal. Most túl azon, hogy tojásfestés, meg rétes nyújtás, hogy...
Van ilyen kezdeményezés, még nincs országosan elterjedve, mert ugye most ugye a családokat vettük górcső alá, és hogy valahogy próbáljuk őket családdá avanzsálni, ugye talán találkozzanak a fiúk meg a lányok egymással, mert ugye nekem van magánpraxisom, és a fiúk azon panaszkodnak, hogy nem találnak egy rendes lányt, a lányok azon panaszkodnak, hogy nem találnak egy rendes fiút, és mondom, egyszer csak le kéne ülni egymással, beszélgetnetek, hogy te ki vagy, és te ki vagy, mint ember, mint személyiség, milyen elképzeléseid vannak, és nem a társadalmi elvárásokat kellene felsorolni listaszerűen, hogy ez legyen meg, az legyen meg, mi legyen, egyáltalán kik vagyunk mi. Tehát annak mondjuk az önismeret, itt hozzá tudnék csatlakozni, az önismeretnek nagyon nagy szerepe van. És én azért buzdítom a fiatalokat, most nekem volt szerencsém az Óbudai Egyetemen tartani családi életre nevelés órát, ami egy pályázat keretén zajlott, és 13 fiú volt ott, ugye Műszaki Egyetem lévén főként fiúk vannak, de érdekes volt, hogy azért ott is vannak lányok, és főként fiúk jelentkeztek. És nekem nagyon megható volt, amikor oda jöttek, és azt mondták, hogy olyan jó, hogy lehet ilyen dolgokról beszélgetni, hogy ki ő, mit szeretne, egyáltalán mi a különbség a vitatkozás, meg a veszekedés között, egyáltalán kíváncsi vagyok arra, hogy ő mit gondol, hogy végig tudja mondani a gondolatsorát, hogy ő erről most lehet, hogy nem azt gondolja, de lehet, hogy az év végére már azt fogja gondolni, vagy közelítenek ugye a gondolkodások. Tehát, hogy nagyon pozitív volt a visszajelzés, és van, tehát a fiataloknál van igény arra, hogy, ez, hogy legyen ilyen fajta oktatás. Ugye azt mondják, hogy talán lesz egy ilyen családi életre nevelés az iskolába, próbálnak a pedagógusokat hát erre képezni.
Van. Igen,
de most van egy ilyen külön kezdeményezés, tantárgyszerű dolog, amiből nem tudjuk, mi fog ugye kisülni. Ezt állítólag szeptembertől kezdik el a pedagógusoknak, hogy milyen, hogyan kellene ilyen órákat tartani. Azt még ugye nem tudjuk, még mi sem, hogy ez most csak középiskolára, általános iskolára, vagy melyik iskolára fog ez leképeződni, vagy sem, mert ugye már óvodába is el lehet kezdeni ezt a fajta tevékenységet.
Meg a felnőtteknél is.
Hát a felnőtteknél is el lehet. Igen, épp azt akartam mondani, tehát, hogy nem csak a gyerekeknél.
Ne órát adjanak le, hanem talán merítsenek a saját gyakorlatokból néhány keresetlen példát.
Igen, viszont nagyon kevés ugye a férfi tanár. Tehát nálunk az óvodában van egy Gyuri bácsi, és minden gyerek imádja Gyuri bácsit, és sok Gyuri bácsi kéne. Vagy Józsi bácsi, vagy bármilyen bácsi. Akár egy iskolába, akár egy óvodába, akár egy felsőoktatási intézménybe. Tehát igény van rá a fiatalok részéről. Igen, megfogalmaznak olyan dolgokat, hogy persze, ha lesz házam, meg munkám, meg nem tudom, tehát ezek a társadalmi nyomásoknak megfelelően, hogy most mi kell ahhoz, hogy őknek egy család legyen, és akkor megkezdem, hogy te mit szeretnél, és te ki vagy ebben az egész történetben, és aki bejön, párod, legyen lányfiú, akkor ő kicsoda, és milyen közös céljaitok vannak, egyáltalán ismeritek-e egymást, vagy csak találkoztatok egy diszkóba, és 6 fagyi, meg 2 színház között összekötitek az életeteket.
De Krisztina, és ti a családot hogyan definiáljátok? Mert ugye ma már a család nem az, de én nem én akarom elmondani.
Hát ugye én egy ilyen régi módi lány vagyok, csupánosok közül. Nálam a család ugye egy anyából és egy apából áll, és gyerekekből. Most az, hogy ez hány gyereket takar, én ezt nem szeretném megszabni senkinek sem. Minden esetben az én rendszeremben, az én eszmei részemben a házasság az központi szerepet játszik. Én azt gondolom lányként, hogy igenis van jelentősége, és a fiúknál is van jelentősége a házasságnak. Tehát, hogyha nem arról szól a házasságkötés, hogy most hány embert hívunk meg, melyik kastélyba fogunk menni, hány millió forint lesz az esküvői ruhám, és hány galamb fog vinni, és milyen hintóval fogok érkezni, hanem ezen túlmenően, hogy kivel szeretnék én tulajdonképpen rálépni a mi közös utunkra, akkor már sokkal másabb a jelentés ennek a dolognak. Az én esküvőmön 4 voltunk. Tehát mi 2, meg a 2 tanunk.
Nagyon, nagyon érdekes, hogy az esküvőt is idehozod, mert mi is azt találtuk, hogy hát a beavatás ugye az egyik olyan ritus, ami ma nem divat. De a másik, ami nagyon elromlott, tehát a esküvő még létezik, de nem rituális. Tehát olyan értelemben, hogy az archaikus esküvőben voltak olyan elemek, ahol a fiatal fiút hát összetörték. és átalakították apává, leendő apává, és leendő férjé. Tehát ellopták a mennyasszonyát, hogy ijedjen meg. Milyen érzés az, amikor föl kellett ismerni. Tehát egy csomó olyan rituális elem volt benne. Na most ez ma nincsen. Tehát valóban úgy van, ahogy mondod, hogy a külsőségek azok mindent ütnek. Minél hangzatosabb helyeken kell lenni, és több limuzin, meg virág, meg pénz, meg minden, de az eredeti funkciója a házasságnak az sajnos elveszett. Hogy vissza lehet ezt hozni, vagy mi nagyon sokat dolgoztunk ezen, hát főleg a beavatás kapcsán, hogy láttuk, hogy ez egy romlott, tehát elromlott rendszer, és nagyon nagy igény van rá, hogy mondtad, tehát nagyon hiányzik a fiataloknak. De úgy találtuk, hogy szinte képtelenség ezt visszahozni abban a formában, ahogy ez eredetileg volt. De hogy látod, hogy például ugye van ez a házasságra előkészítő időszak, hogy ez elég, vagy milyen formákat lehetne erre találni?
Ez egy nagyon jó kérdés igazából, mert én azt gondolom, hogy először le kellene szedni a társadalmi elvárásokat, hogy kinek szeretnénk mi megfelelni ezzel az egésszel. Tehát amíg nekem fontos, hogy nekem a férjemmel oda menjünk, és aláírjuk, és egymás szemébe nézzünk, és egymásra nézzünk, és megfogjuk egymás kezét, az kettőnkről szól, és az a mi kettőnk kapcsolatáról szól, és nem a nagyvilágról, és nem a hintóról, ugye, meg a limuzinról. Vissza kellene állítani. Én hiszek benne, hogy vissza lehet állítani. Igaz, hogy ez szerintem nagyon sok munka kell, mert a társadalom jelen pillanatban nem ezt mutatja, és nem ezt diktálja. Én azt gondolom, és azt tapasztalom, hogy a belső igény már elindult. Tehát ezt a belső igényt kellene még jobban kicsit felkorbácsolni, vagy felcsiklandozni, vagy valami, hogy azt mondják, hogy nem érdekel, hogy nem limuzinnal megyek, én igenis jól szeretném magamat érezni, és rá szeretnék nézni, és tényleg szeretnék belenézni a szemébe.
Ez egy nagyon szép gondolat, hogy spontán, mert nyilván az eredeti rendszer, tehát a beavatást se valaki intézményesen kitalálta, hogy ez legyen, hanem az igény alakította ki, és nyilván az esküvő is, hát nem ez volt a lényeg, hogy mi most elvárjuk, hogy legyen egy ilyen acacáré, hanem az emberek igénye. Tehát ez tényleg egy nagyon derűs jövőt feltételező elképzelés, hogy magától vissza fog állni. Nagyon jó lenne, ha tényleg így tudna lenni.
Hát magától biztos nem, kellenek hozzá ugye a nagy öregek, a férfiak és a nők is hozzá, ugye, ugyanúgy a női részről is meg kellene ennek lenni. Kellenek a fiatalok, akik nyitottak, akiknek már van igényük, akik hoztak otthonról olyan értékeket, vagy legalább olyan két gondolatot, ami elindította őket, hogy tényleg lehet, hogy másképp is lehet gondolni ezt a dolgot, vagy úgy is lehetne, hogy mondjuk az iskolában tényleg van egy olyan példamutató tanár, egy pedagógus, vagy egy barát, vagy egy idősebb rokon, aki azt tudja nekik mondani, hogy figyeljetek, hát ezen is el lehet gondolkodni. Ugye itt megint jön az, hogy meghallgatják-e egymást, hogy tudnak-e egyáltalán leülni egy asztalhoz, hogy a két generáció hogyan tud egymással kommunikálni. Tehát ez is egy nagyon nagy probléma most Magyarországon, meg szerintem egész világszerte, hogy a generációk nem nagyon találják meg egymást, holott ugye a nagyszülőknek nagyon nagy szerepe van a családi életben, hiszen onnan jöttünk, és egyszer mi is nagyszülőkké fogunk válni. Tehát nagyszülők nélkül mi sem vagyunk. Ezt nem szabad elfelejteni.
Igen, hát az archaikus világban nem csak ez a két rituálé volt, hanem a mester, amikor megkeresték a fiatalok, és ugye a fiatalok teszik a mestert mesterré, mert lehet valaki nagyon tevékeny és ügyes, de ha a fiatalok nem keresik meg, hogy tőle tanuljanak, akkor igazából nem válik mesterré. Tehát a mesterré válásnak is van egyfajta ilyen rituális, kvázi rituális elvárása, hogy mesterré kell tenni. Ugye ma nagyon nehéz ez a dolog, hogy a fiatalok nem keresik meg, vagy tehát az öreg ember az már egy ilyen selejt. Majdhogy nem egy selejt, aki hát a vásárló ereje már csökken, akármilyen hülyeséget nem lehet neki eladni, stb. Hát ugye érezzük a nyomást, hogy miért van ez, a társadalomra nehezedő nyomást, és hát ez is szörnyű. Ugye hát nem beszélve a negyedik arhetípusról, ugye ős férfi típusról, az öreg bölcsről. Mert a mester az még mindig csak, hát nagyjából a király arhetípusa, akinek van egy birodalma, amit operatíve neki vezetnie kell. Az öreg bölcs az már visszavonul, ő már nem operatíve avatkozik a dolgok. Tehát ezek a dolgok rettenetesen hiányoznak.
Igen, de azért is hiányoznak, mert nincsenek meg a családok. Ugye?
Igen, igen.
Tehát amíg család volt, akkor ott volt a bubos kemence, és a öregek ott beszélgettek, a fiatalabbak hallgatták, vagy tanácsot kértek, és a legkisebbek meg ott játszottak.
Spontánul,
és igen. Hallhatták, hogy miről beszélnek, hogyan viszonyulnak egymáshoz, milyen a kapcsolatuk, még akkor is, hogyha megvitattak dolgokat. De hallotta, hogy ez is egy vitakultúra, hogy meghallgatom, ránézek, elfogadom, én lehet, hogy másképp látom, elmondom, de hogy ugye hogyan? Tehát nekem azt tanította anyukám, hogy mindent meg lehet mondani, csak nem mindegy, hogy hogyan.
Igen, de ez egyúttal egy kényszer is volt. Tehát érthető, hogy a mai fiatalság menekül ettől, mert ellenőrzésnek érzi, beleszólásnak érzi a saját életébe. Tehát, hogy az öregek állandóan ugye ellenőrzik, hogy ő most hova megy, mit csinál, mit. Tehát érthető, hogy ez mitől romlott el, vagy mitől nem működik.
Nem tudom.
Zárt közösségek azok, ugye a család igen. Is lényegi. A család is, hogy úgy mondjam, nyitottá vált. Arról nem beszélve, hogy a család és mondjuk a sokkal nagyobb szervezetek közötti középállománya szinte teljesen hiányzik. Tehát az ilyen neighborhood összejáró közösségek, vagy nem is tudom, plébániákon vannak ugye ilyen egészséges csoportok időnként, de nem ez az átlagos.
Hát meg azért elveszett a csoportnorma. Tehát egy faluba volt csoportnorma. Tehát, hogyha X évű gyerek rágyújtott az utcán, az első bácsi kiverte a szájából a cigarettát. Nem kérdezte meg, hogy kinek. Egyrészt tudta, hogy kinek a fia, másrészt sutty. Ennyi volt. És a gyerek sunyogott. Nehogy elmondják otthon, mert otthon még kapok. Ugye? Vagy eresztettük az utcai csapot, vagy hasonló, és tudtuk, hogy júj, ebből baj lesz, mert szólt a Karcsi bácsi, hogy ezt nem szabad. Tehát figyeltek egymásra. És én azt is látom, hogy ebbe a családok be is zár, egy magabiztos család nem zárt. Ugye túl biztosan tudják, hogy van kint és bent, tudják, hogy mikor kell hazamenni a vendégnek, a szomszédnak, aki átjött, de gyerekként ott lehetek, és hallom, hogy mit beszélnek, ugye a másik, a szomszédba, és a többi, és éppen ezért ez a társadalmi apa szerep, ez megvalósult, ebbe a nyakon váglak az utcán, vagy hasonló, és eszembe nem jutott följelenteni, vagy valami, mert megfelebbeszetetlen volt. Tehát itt mi elvesztettük az önállóságunkat, most, hogy ez az elvesztett háborúk, az ipari forradalom, ami nem árt rájönni, hogyha vissza akarjuk fűzni a tűt a lukon. Mert vissza kell fűzzük, ez biztos. Mert ez az új webkultúra, ez nem látom a megoldást benne. Na, de ezt akartam mondani, tehát az igazi család, amiről ti is beszéltek, az nem zárkózik be.
Nem
csak mi. Ott be lehet menni, átjön a szomszéd, iszok egy kávét a szomszéd asszony, vagy én megyek át. Tehát volt egy ilyen, hogy mondjam, anyagcsere a családok közt.
Igen, a sátorban ezt meg is tapasztaltuk, hogy a fiam azt mondta, hogy milyen érdekes, hogy a Pali is, az András is ugyanazt mondják, mint te. Hogy én úgy gondoltam, hogy hát csak te mondod ezeket a hülyeségeket, mert ők ugye a fiatalok alkotnak egy kis társadalmat, és ott rögtön megbeszélték, hogy hát az nem úgy van. És akkor ezen úgy meghőkölt, hogy de hát a sátorban mindenki ugyanazt mondja, akkor ennek biztos valami súlya kell, hogy legyen.
Hát gondolom azért is, mert ti hasonló értékrenden alapultok, ugye, és Pali hozzád visszacsatolva, mindenki tudta a szerepét. ugye? Hogy mi a szerepe egy vendégnek, mi a szerepe egy apának, mi a szerepe egy anyának, egy nagymamának, egy nagypapának, és sorolhatnánk a szélesebb és tágabb családunkat és ismerettségünket. Most ugye szereptévesztésben vagyunk. Tehát nem tudjuk, hogy hogy kell viselkedjünk, amikor...
Szereprombolás.
Vagy rombolás. Tehát, igen.
Hogy olyan... Tehát ezek az őstípusok, azért ezek lényegesek a gyerekek számára, a mesékbe. Én nagyon szeretem ugye egyébként a Harry Pottert, de azon megdöbbenek, hogy egy gyerek lehet öreg bölcs. Mert ugye a varázsló az nem jellegzetesen gyerek funkció.
Én nem látom a Harry Pottert. Bevallom.
Ugye általában hozsannázni szoktak, hogy milyen jó, hogy a gyerek egyáltalán olvas. De a Harry Potter is összemoszatolja ezeket az őstípusokat. És az a gyerek számára, tehát a népmesékben ezek az őstípusok nagyon a helyükön vannak.
Igen.
Mert a király az király.
A sárkány
az nem olyan, a Shrekben, ugye, hogy, ja. Hogy ilyen kis nyomorék, aki hülyeségeket
na,
beszél.
És a sárkánynak nem egy feje van, és kicsit bárgyú.
Igen, és nem
most
bárgyú.
Nem azért nagyon becsülöm amúgy igen, az igen, írót, igen, igen. De ez egy melléfogás.
Igen, na, mondjuk ma divat ez a deszakralizálás, vagy mindent szétszedni, hozzuk szétrancsírozni, igen, és hogy attól lesz jó a világ. Nem lesz jó. A gyerekek nem találnak tájékozódó pontokat, kapaszkodó pontokat, mert ezeket az ősképeket, az archetípusokat lebontjuk. Nem tudom, te mit gondolsz erről a rettenetes gender áradatról, ami ugye kifejezetten támadja azokat az őstípusokat.
Igen, ezért kérdeztem a családot is, hogy mi a család, mert nekem is föltették meg a kérdést, na de két férfi, ha fogad örökbe gyereket, de szeretik egymást, akkor az nem szeretett közösség?
Igen, lehet így is gondolni, lehet úgy is gondolni. Biztos mindegyiknek megvan a maga miértje, hogy ki így gondolja, ki úgy gondolja. Én megmaradnék a magam hagyományos rendje szerint.
Én is csak ezt
és
ismerem.
És én ebben vagyok, ebben tudok otthonosan mozogni, tehát a másikban nem tudok mit tenni, mert nem ismerem. Nem is áll szándékomba belépni abba a közegbe, tehát én a férjemmel, a gyermekemmel nagyon jól megvagyunk mi ebbe a közösségbe. És a meséket meg kell olvasni, és meséket kell olvasni, és a régi meséket kell olvasni. Abban találja meg a gyerek a határokat, a kapaszkodókat. Tehát én sem hiszek ebbe, hogy nem szabad megmondani, hogy mi történt. De meg kell mondani, az ő 2, 3, 5, 8, akárhány éves korának megfelelően. Tehát nálunk sok haláleset történt, az én kislányom 3 éves volt, amikor meghalt az édesanyám, és az első pillanattól tudta annyira, hogy amikor az édesapám hívott telefonon, hogy mi történt, én mentem a telefonhoz, és a gyerek, aki aludt, felsírt, és annyit mondta, hogy anya, ne sírj. Tehát ő még nem tudhatta, hogy miért szólal meg a telefon, ugye? Na ez az igazi család, én azt gondolom, ahol már ugye a 3 éves gyerek is együtt tud velünk lélegezni. És igen, elmondtam, hogy a mama nagyon beteg volt, és a mama elment, és itt hagyott minket, és végig ott volt velünk, és olvastunk meséket, nagyon sok jó mese van. Ugyan mi az Oroszlán királyt olvastuk, ez éppen a régi mese, de a temetés napján, amikor nálunk beúszott egy gyönyörű felhő, akkor azt mondta, anya, most már ne sírj, a mama jó helyen van. Tudod, ez olyan, mint a nagy körforgás. Ő 3 évesen ezt így tudta megfogalmazni, és szerintem ez helyén van, és rendben van.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert van egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy hát nem szabad a gyereknek hazudni.
Így van.
És akkor, de mit ért ez alatt? Hát, hogy miért mondjuk azt, hogy a Jézuska hozza a karácsonyfát? Hát mondjuk meg neki, hogy az egy tulajdonképpen, és földíszítjük, és ezen nagyon megdöbbentem, és visszacsatolódott az egész kérdés, a ritusokhoz, a beavatáshoz, mert ott összetört, tehát megvolt a helye, hogy addigi mesevilágot érvénytelenítjük. Ma nincs meg. Tehát azért kérik számon egyes felnőttek, hogy ne építsünk egy gyerekvilágot, mert ugye nincs lebontva, hanem ez a gyerekvilág, ez átúszik egy felnőtt világba, minden cezúra, minden átmenet ti rítus
hát,
nélkül.
Cuki.
Igen, igen. És neki már úgy jön le, hogy hát csináljunk egyből felnőttet, ne is legyen gyerekkora, és ezen én nagyon, nagyon megijedtem.
Nem merem mondani a kis virtuózokat, de én boldog vagyok, ha egy művész igazán művész, és felnőtt, és megkínlódta azt a Rachmaninov, vagy nem tudom, bármit, Liszt Ferenc darabot, mint hogy hát eljátsza. Biztos, hogy voltak csoda gyerekek, és nagyszerű egy Mozart, meg ez, de hogy iparág, hogy lesz belőle, vagy hol vezet ez, hogy iparág lesz.
Na, de ez ki csinálja ezt az iparágot? A felnőtt, a szülő, mert az ő saját vágyait vetítik a kicsire. Tehát ha én nem lehettem manöken, vagy virtuóz, vagy nem tudom micsoda, akkor majd a gyerekem az lesz. És ugye láttunk, én egyszer láttam egy ilyen, szörföztem a tévén, és láttam ilyen nagyon pici gyerekeket, kislányokat, és ilyen ki voltak sminkelve, olyan frizurák voltak nekik csinálni, hogy így úristen, megrémültem, hogy egy 5-6 éves gyereknek nem ez az outfitje, szóval, hogy neki még gyereknek kell lenni, és nem tudom, milyen cipőbe kell járni, meg olyan élénk rúzsokkal, amivel mondjuk mi már felnőttek is azért már nem biztos, hogy barátkozunk, mert hogy nem tartozik bele. Tehát, hogy a kérdés az, hogy mennyire szeretnénk a saját magunkat beletenni a gyerekbe, és azt visszatükrözve látni, hogy ha én nem lehettem zongoraművész, vagy balettáncos, vagy nem tudom micsoda, akkor majd a gyerekemből kinyomom ezt a dolgot, hogy ő mutassa meg a világnak, hogy...
És akkor itt van a hétköznapja ennek a mentális szuvasodásnak, a Barbie baba, a autóversenyző vagy, és fantasztikus, és kicsik rossz motorod van, és tolod ezerre.
Hát és az lehetsz, ami akarsz lenni, ugye, és ez átnyúlik a férfi.
És mentálisan elszúvasodnak a gyerekek, mielőtt kialakulnak.
Hát ahelyett, hogy fociznánk velük a réten, vagy sárkányt teregetnénk, mert ugye, ha a gyerek szaladgál, akkor azzal fog okosodni, és erősödni is, és nem azzal, hogy otthon, nem tudom, Barbie babázunk. Azért azt gondolom, hogy azért babázni kell egy lánynak, egy fiúnak is.
Hát a gyerekkor az legyen gyerekkor.
Nem mindegy, hogy hol.
Persze, itt most igen, tudom, a Barbie értem, babában persze. Azért azok manöken alkotó.
Konzumer világ. Ott igen. Teszi be a lábát már először a gyerek.
Ja, és már micsoda esküvőket tudnak vele csinálni.
Igen, ahogy mondtad, Amerikában én láttam egy ilyen gyerek szépségverseny valamit, hát az rettenetes volt. Ahogy hát kisgyerekek, kislányokat úgy öltöztettek, és úgy sminkeltek, mintha felnőttek lennének, és a gyereknek jó volt, mert ő természetesen szeretne felnőtt lenni, és úgy érezte, hogy ő már felnőtt.
De mi volt neki benne jó? Én mindig ezt kérdezem, ő fel sem fogja
nem
igazából,
fogta föl, igen.
Hogy
igen,
mi történik. Most a gyereknek ez nem jó, mert a gyerek mit csinál? Egy idő után nyűgös, már nem akar úgy menni, akkor az anya rángatja, de kislányom, most még végig kell menni, és valamit beígér neki. Ha végigmész, akkor kapsz nem tudom mit.
De mennyire más, mint amikor a nővérem húgom fölvette az anyám cipőjét, no, meg igen. Szoknyáját, és abba botladozott. De az egész az más, mert az az anyával való azonosulás. Igen. Itt meg valami olyan szörnyképpel azonosul, igen. Amit nem is ért, nem is akar.
Persze.
És szóval azt hiszem, nagyon össze kell zárjunk néha, amikor az értékeinkről van szó, igen. Hogy mi az, amire igent mondunk, és mi az, amire nemet mondunk.
Igen. Igen, ez az én kislányos rendszeresen hordja a cipőimet. Néha, amikor így hallom, hogy valami klafat jól otthon a lakásba, akkor mindig tudom, megtalált egy cipőmet, és így mindig mondja, anya, majd ha egyszer belenövök, megkapom. Tehát, de ez ugye, ő nekem meg is mondta, hogy ő anyuka szeretne lenni, nem, ő azt mondta, neki lesz egy férje, és ő szeretne anyuka lenni, és ő olyan anyuka szeretne lenni, amilyen én vagyok. Én azt gondolom, hogy én nőként, anyaként nem kaphatok ennél szebb dicséretet.
Megkaptad a minősítést.
Ennél szebb záró mondatot szerintem nem is tudunk. Hát én az órára nézek, és kevesebb, mint egy perc, vagy kicsit talán még több, mint egy percünk van csak hátra, de nagyon sok mindenről beszéltünk, ma nagyon sok mindent felvetettünk, ugye, hogyha TCI sem, vagy témacentrikus interakciósan fogalmaznám meg, akkor nem tudom, ez még csak a téma felvezetés, vagy nem tudom, minek a fázisa, még az ötletbőrze van. De hát remélem, hogy ennek lesz foganatja, és lesz tovább folytatás, még a megoldásokig el sem jutottunk, illetve lehet, hogy nem is nekünk kell még a megoldásokat megtalálni, csak kérdezni. Minden esetre erősen kihallottam a szavaitokból ezt, hogy az intézmények, hogy legyenek intézményesült folyamatok, amik segítenek minket. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy tudunk ebben a jövőben tovább gondolkodni. Mai adásnak azt hiszem ezzel vége. Úgyhogy nagyon köszönöm mindnyájotoknak, hogy megjelentetek itt. Én ezennel búcsúznék akkor, és kívánnék további áldott tavaszi hetet itt.
Köszönöm szépen a meghívást. További szép estét.
Köszönjük, hogy eljöttél.
És bizakodjunk. Addig is jó éjszaka.
Jó az úr.
Viszont hallásra.
Hírpercek.
A mikrofonnál Juha Gyöngyi.